Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, országgyűlési képviselő.
Tisztelettel köszöntöm a Trend FM hallgatóit, köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük szépen, 2023-ban első alkalommal van itt, úgyhogy boldog új évet kívánunk.
Boldog új évet.
És hát pozíciójánál fogva, hiszen kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki főtanácsadó, olyan témákat feszegetünk itt a következő időszakban, amelyek nagyon foglalkoztatják a közvéleményt, jelesül a nyugdíjak alakulása, ugye az emelésről természetesen beszélgetünk, mire is vonatkozik ez, és hát ebben a inflációs környezetben hogyan tudja a kormány megvédeni, vagy legalább azonos szinten tartani a idősek ellátását. Továbbá beszélünk az Erasmus témaköréről, Európai Uniós forrásokról, és hát a földadóról is, mind-mind olyan téma, amely abszolút a fókuszban van, de akkor visszakanyodva talán a legfrissebb témára, amely foglalkoztat sok mindenkit, ez a Erasmus kérdésköre, hogy is miként látja a kormány ezt a szituációt.
Nos, ezt az ügyet én eléggé problémásnak látom, de elsősorban Brüsszel oldaláról, Brüsszel szempontjából. Ez egy tipikus példája a Brüsszel által a magyarokkal kapcsolatban eléggé gyakran alkalmazott kettős mércének. Ugye az a problémájuk, hogy bizonyos alapítványi felsőoktatási intézményekben, egyetemekben miért vannak vezető tisztségben, kuratóriumi tagként különböző miniszterek és államtitkárok, hogyha végignézünk Európa országaira, az Unió tagországaira, akkor számtalan olyan egyetemet, felsőoktatási intézményt fel tudunk sorolni, ahol vezető pozícióban egyébként aktív politikusok ülnek, és ezek az egyetemek mind tagjai az Erasmus rendszerének. Itt van ez a kettős mérce, Magyarországon pedig ez problémát jelent. Itt van ez a kettős mérce, amiről a felvezetőben szót ejtettem, és egyébként is egy nagyon hibás iránynak gondolom azt, hogy azért, mert a brüsszeli bürokratáknak van vitájuk Magyarországgal a tekintetben, hogy mi bevezettünk egy családvédelmi törvényt, egy jogszabályt, másképp gondolkodunk az illegális migráció kérdésköréről, és másképp gondolkodunk, és ki is fejtjük ezzel kapcsolatos véleményünket a brüsszeli szankciókról, ezért a fiatalokon, a diákokon állnak bosszút. Szerintem ez egy nagyon helytelen irány. Navracsis Tibor miniszter úr ugye Brüsszelbe utazik, és ott erről a témakörről is fog majd értekezni a brüsszeli képviselőkkel, illetve hivatali emberekkel. Ő egy abszolút autentikus személy, azt gondolom, hiszen uniós biztosként pont ezért a területért felelt, mikor ellátta az említett tisztséget. Tehát egyértelmű az Erasmus ügy, ez a kettős mércére, a Brüsszel által alkalmazott kettős mércére egy tipikus példa.
Befolyásol egyéb iránt valamit, hogy a kormány által kinevezett döntéshozók ülnek az egyetemek élén? Mármint az Erasmus tekintetében a pénzeknek a úgynevezett leosztását?
Hát nézze, a főszabály szerint, vagy normális esetben azt gondolom ugyanannyit, mint más országokban, ahol ugyanez a modell érvényesül, és ott ezek az egyetemek, felsőoktatási intézmények, főiskolák, kollégiumok továbbra is tagjai az Erasmus, illetve a Tempusnak a rendszerének.
Hát tekintettel arra, hogy tematikus csatornában ülünk, ugye nagy részt, ha nem is társadalompolitikai ügy, de hát valamilyen szinten mégiscsak fontos gazdasági pénzügyi téma az Európai Uniós források kérdésköre. E tekintetben közismert, hogy a kormány elméletileg tető alá hozta a megállapodást Brüsszellel. Mi várható a tárgyalások vonatkozásában a következő időszakban?
Ezek a tárgyalások folytatódnak, mi bizakodóak és optimisták vagyunk, hiszen az a 17 pont, amelyet Brüsszel kért a tárgyalások folyamán, azt mi mind komolyan vettük, komolyan gondoltuk, és be is tartottuk az ígéretünket, ugyanis az országgyűlés a 17 ponttal kapcsolatos döntéseit a tavalyi esztendő folyamán mind-mind meghozta, és ezeknek a végrehajtása gyakorlatilag elkezdődik. Innentől kell az, hogy a másik oldal is komolyan gondolja és betartsa azt az ígéretet, vagy azt a dealt, amit kötöttünk, de azt látom, hogy újra kerülnek elő mindig újabbnál újabb kártyák és újabbnál újabb kérdések. Lásd Erasmus, amelyet ugye az előbb elemeztünk. Azt látni kell, hogy tényleg mi ezt komolyan vettük. Én bízom benne, hogy a brüsszeli adott szónak is lehet hinni. Egyébként azt pedig hangsúlyoznám, hogy ezek a pénzek, amelyekről beszélünk, az nem egyfajta brüsszeli juttatás vagy ajándék, hanem azok járnak Magyarországnak, azok járnak a magyaroknak, és azt is hangsúlyozom, hogy Magyarország egyébként minden Európai Uniós kötelezettségének eleget tett és eleget tesz, tehát nem értem, hogy miért nem haladunk itt egyről a kettőre. Egészen biztos, hogy nem Magyarország, a magyar kormány kompromisszum képtelenségén múlik ez, hiszen mi a Brüsszel által kért döntéseket, változtatásokat mind-mind megtettük.
Befolyásol ez valamit, mint ami a magyar költségvetés pozícióját illeti?
Ugye a költségvetés az hamarosan az országgyűlés elé kerül, hiszen nyilvánvalóan a megváltozott helyzetre való tekintettel, gondolok itt a háborús környezetre, illetve arra, hogy ugye az energiaárak és az infláció a rossz brüsszeli döntéseknek köszönhetően ugye az megváltozott, ezért a költségvetést azt újra kellett gombolni, és erről hamarosan dönt majd az országgyűlés. Nyilvánvalóan egy nagyon erős és szigorú költségvetési fegyelem van, ebben a nehéz helyzetben is például ugye sort tudott a költségvetés, sort tudott a kormányzat keríteni a nyugdíjemelésekre.
Azonnal rátérünk erre is, de mi azok a gazdaságpolitikai területek, amelyek egyébként a 23-as költségvetést jellemzik, és kifejezetten csak magyar specifikumok?
A 23-as költségvetésről, hogyha tényleg nagyon röviden kell beszélni, akkor azt mondom, hogy az a rezsivédelemnek a költségvetése egyértelműen. Európa más országaihoz képest Magyarországon egyedülállóan vezette be és folytatja a kormány az átlagfogyasztás erejéig, ezt hozzá kell tenni a rezsivédelmet ebben a nehéz helyzetben, és ilyen módon átlagosan egy magyar családnál havi szinten 181 ezer forint megtakarítás születik, vagy maradott, vagy azt nem költik el pluszban ugye energiaárakra. Ezt tartjuk a legfontosabbnak, ezért is mondjuk, hogy ami átcsoportosítás volt ebben a költségvetésben, az vagy a rezsivédelmi alapba, vagy pedig a honvédelmi alapba került, illetve kerül bele. Ez a két nagy terület most a legfontosabb ebben a nehéz helyzetben.
Ön egyébként országgyűlési képviselőként is járja az országot. Mik a visszajelzések tekintettel arra, ha már erről a témakörről beszélünk, hogy ugye sokan azt új elemként érték meg valóságos sokként, hogy át kell alakítani a rezsivédelmet, pontosabban, hogy a rezsitámogatások összegét tavaly nyáron tudomásul vették a választópolgárok, hogy milyen helyzet van, és hogy ebben a szituációban erre van lehetősége a kormánynak, vagy többet akarnak?
Nyilvánvalóan azt látják, és az benne van mindenhol a levegőben, a légkörben, hogy egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen hogyha három és fél évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy következik majd egy világjárvány, majd azt követően egy háború, energiaválság és nagyon magas infláció, akkor nem biztos, hogy elhisszük ezt neki, kételkedtünk volna a szavában, de hát mindez megtörtént velünk. És nem csak Magyarországon, nem csak a magyarokkal történt ez meg, hanem ugye össze-európai szinten, vagy azt lehet mondani, hogy globálisan mind a járvány, mind pedig a háborús helyzet az ennyiben nagyon komoly károkat és nagyon komoly hatásokat okozott. Tehát látják azt szerintem az emberek, hogy a helyzet az nehéz, mindenkinek azért sokkal nehezebb, mint korábban volt, de én úgy gondolom, hogy azt értékelik, hogy Magyarország kormánya ebben a nehéz helyzetben is, megváltozott körülmények között is, lehetőségeihez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy például a rezsicsökkentést azt megvédje az átlagfogyasztás erejéig, és olyan döntéseket hozzon, a költségvetést azokon a pontjain erősítse meg és stabilizálja, ami az emberek és a családok védelmét jelenti ebben a nehéz helyzetben.
Tudom, hogy nagyon távol, mivel beszélni a 2024-es költségvetésről, de hogy látja, van opció arra, hogy a rezsivédelem megmarad 24 tekintetében, és már mint ami a tradíciót illeti vonatkozásban?
Nagyon sok minden történhet még ugye addig, nehéz ilyenkor előre tervezni. Egyet biztosan mondhatunk, a kormányzatnak most az volt a törekvés, amit meg is valósított, hogy a 23-as költségvetés fő fókuszában, annak leghangsúlyosabb pontja az a rezsivédelem legyen. Ez nagyon sokat elárul a kormányzatnak a gondolkodásáról és törekvéséről, amelyet lehetőségehez képest biztos vagyok benne, hogy ameddig tud, fenn fog tartani.
Még egy apró, pontosabban fontos technikai részlet, most már évek óta úgynevezett korai költségvetése van az országnak, ami azt jelenti röviden, hogy az országgyűlés tavaszi ülői szakán fogadják el a következő évi központi büdzséről szóló törvényjavaslatot. Marad ez a tradíció, vagy megváltozott helyzetet tekintettel lehet, hogy átviszik az őszi ülésszakra?
Hát erről elsősorban a pénzügyminiszter urat kellene megkérdezni, lehet, hogy ma még ő sem tudna erre a kérdésre válaszolni. Én több mint 20 év vagyok országgyűlési képviselő, és eddig két iskolát láttam én képviselőként, valóban egyszer, amikor az év elején, vagy év végén fogadják el a következő évi költségvetést, és a másik, amelyet a polgári kormány, a Fidesz kormány vezetett be, amikor ugye így a nyári időszakban fogadjuk el. Én úgy láttam, hogy normális időszakban, idézőbetéve békeidőszakban az, amit mi honosítottunk meg, az talán kedvezőbb, és az emberek, a közösségek, gazdasági társaságok, önkormányzatok számára kiszámíthatóbbá, előre tervezhetőbbé teszi az életet és a működést. Nyilván most ez egy megváltozott helyzet. Erre a kérdésre talán a későbbiek folyamán lehet majd választ adni.
Azonban akkor átérünk, ezzel logika mentén, hiszen szóba került itt a magas inflációs környezet, a nyugdíjak emelésének a mértékére. Januárban jelentette be ön kormány képviseletében, hogy hamarosan megkapják a megemelt nyugdíjat az érintettek, hogy mint áll a nyugdíj kifizetésnek a ütemezése.
Először is én azt kívánom elmondani, hogy hazánkban több mint 2 millió nyugdíjas honfitársunk él. Köszönettel és tisztelettel tartozunk nekik, és az erkölcsi elismerés mellett természetesen megérdemlik ők az anyagi elismerést is. Orbán Viktor a nyugdíjasokkal még kormányzásra készülve ellenzékből kötött egy szövetséget 2009-ben, és ennek a szövetségnek az volt a lényege, hogy történjen bármi az országon belül vagy kívül, mindent megteszünk azért, hogy a nyugdíjasok érdekei mellett kiálljunk, és megvédjük az ő juttatásaikat. Én azt gondolom, hogy eddig ezt a megállapodást, ezt sikerült betartani. Január 2023 első hónapja is ebben a nehéz helyzetben egy jó hírrel indult, meg egy jó intézkedéssel indult a nyugdíjas honfitársaink számára, hiszen mostanra elmondhatjuk, hogy mindenki megkapta a 15%-kal megemelt nyugdíjat egyébként. Hogyha megnézzük ezt a fajta emelést, és végzünk egy gyors kalkulációt havi vagy éves szinten, akkor azt tudom mondani, hogy ez egy átlag nyugdíj esetében, ez a 15%-os emelés, ez havonta 27 ezer, évente pedig 353 ezer forinttal jelent többletet, mint korábban. És ha megnézzük a nyugdíjas alakulását mondjuk 2010 óta, akkor azt lehet elmondani, hogy 92%-kal nőttek, még 2010-ben egy átlag nyugdíj 97 ezer forint volt, addig 2023 januárjára ez több mint 200 ezer forintot jelent.
Egyéb jelent a költségvetés szempontjából mekkora tehertétel lesz, hiszen nem pusztán megemelt nyugdíjakról tudunk beszélni, de hát majd azonnal visszaadom a szót, hanem van egy 13. havi nyugdíj, meg nyugdíj prémium is.
Így van. A jó hírek, jó intézkedések nem érnek véget januárban a nyugdíjasok számára, hiszen februárban érkezik majd a megemelt 13. havi nyugdíj. Ugye ez a 13. havi nyugdíj az, amelyet annak idején a baloldal elvett a nyugdíjasoktól, és mi pedig szintén nehéz helyzetben, ugye a koronavírus járvány időszakában ígéretet tettünk ennek a 13. havi nyugdíjnak a visszaépítésére. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a februárban érkező 13. havi nyugdíj is 15%-kal megemelt nyugdíj lesz, hogy összesen mit jelent ez a költségvetésnek, nagyon komoly összeget természetesen, hogyha megnézzük a nyugdíjakat és nyugdíjszerű ellátásokat, akkor azok teljes évi várható kiadásai, azok meghaladják a 6000 milliárd forintot.
Ez elképesztő összeg. Egy első pillantása, a második pillantása is, hát mint az Európai Unióból se kapunk, nem?
Ez egy nagyon komoly összeg, de nyilvánvalóan a nyugdíjas honfitársaink megérdemlik ezt egyértelműen. Még évelején kettő dolgot hadd mondjak el számukra. Az egyik az, hogy természetesen ebben az évben, ebben az esztendőben is változatlan marad a nyugdíjkorhatár, mert megjelentek tavaly évvégén hát ilyen riogató, vagy talán hangulatkeltő írások és nyilatkozatok, valamint az is fontos, hogy a Nők 40 program szintén folytatódik. Ugye eddig több mint 340 ezeren vették igénybe a hölgyeknek járó kedvezményes nyugdíjban.
Akkor tisztázzuk, tehát a nyugdíjkorhatár a férfiak esetében 64 év lesz a következő időszakban, és így kell kalkulálni?
Nem tervez a kormányzat ilyen típusú változtatást, ezt egyértelművé tettük.
Rendben. A 13. havi nyugdíja megemelt nyugdíj és a nyugdíjprémium kapcsán talán jogos az a felvetés, és hogy mennyiben tudja fedezni a magas inflációt, ami Magyarországon van, múlt évben is tapasztalhattuk, és hát ennek az üteme is elég magas.
Ugye a nyugdíjprémiumnál álljunk is meg egy pillanatra. Ez az a fajta intézkedés, amely mindig a magyar gazdaság állapotával van valamilyen szinten összefüggésben, hogyha a gazdaság közös erőfeszítésének hála jól teljesít, tehát a gazdasági növekedés meghaladja a 3%-ot, akkor az a rendelkezés, az a szabály, hogy abból a nyugdíjasoknak részesülni kell, ez a nyugdíjprémium. Hangsúlyozom, hogy ez a szabály ez életben volt már a baloldali kormányok idején is, mégsem került sor egyetlen egy alkalommal sem a nyugdíjprémiumnak a kifizetésére. Nyilván azért, mert rosszul nyúltak a gazdasághoz, és nagyon rossz állapotban volt az országnak a kasszája ebből a szempontból.
Ez technikailag nagyjából a svájci rendszer, igaz? Ami hasonlíthat.
Így van, igen. Mi pedig már az Orbán Viktor vezette kormány 5. alkalommal tudott kifizetni nyugdíjprémiumot az idős honfitársaknak. Ami pedig az inflációt illeti. Ugye infláció az sajnos velünk van, nem csak Magyarországon, hanem globálisan. Mindig érdemes tisztázni, hogy mi ennek az oka, miért kerültünk ilyen helyzetbe. Ugye szomszédunkban háború dúl, és erre Brüsszel a mi megítélésünk szerint hibás döntésekkel, hibás intézkedésekkel reagált, szinte mindent elbaltázott a brüsszeli bürokrácia tekintetben, hiszen szankciókat vezettek be, és ezek a szankciók hozták el ezt a háborús inflációt, amelyet egyébként Magyarország kormánya különböző intézkedésekkel igyekszik letörni, illetve kordában tartani. Itt is az volt a szabály ennél 15%-os emelésnél, hogy bízzunk benne, hogy augusztusban az infláció az nem lesz magasabb, nem fogja ezt meghaladni, hogyha igen, akkor nyilvánvalóan a kormány azt figyelembe veszi, és ilyen esetben akkor nyugdíjkorrekcióra, kiegészítésre lehet számítani.
Van még pár percünk a műsor első részéből, ejtsünk néhány szót a nemzeti konzultációról is, tekintettel arra, hogy nem túl régen vonta le a kormány a konzekvenciákat, megérte újból megkérdezni az ország lakosságát?
Természetesen igen, egyértelműen igen a válaszom. Mindig megéri az embereket bevonni a döntéshozatalba és megkérdezni az ő véleményüket. A Fidesz egyébként mindig ezt csinálta. Tehát amikor ellenzékben voltunk, akkor nemzeti petíciót indítottunk, úgy kérdeztük meg az embereknek a véleményét, mióta miénk a kormányzás felelőssége, pedig nemzeti konzultációkban gondolkodunk. Hogyha jól számolom, akkor eddig legalább 15 konzultáció volt már kisebb-nagyobb ügyekkel kapcsolatban. Szerintem meg kell adni az embereknek azt a lehetőséget, hogy két választás között is elmondják a véleményüket. Ráadásul ezek a konzultációk sosem maradnak következmény nélkül. Mindig a konzultációt követi egy kormányzati vagy egy országgyűlési döntés. A legutolsó konzultáció az most ugye a brüsszeli szankciókról szólt. A magyaroknak a 97%-a egyértelműen azt mondta, hogy ezek elhibázottak, ezek a szankciók, és nem érik el a céljukat, hiszen ugye a szankcióktól azt várta Brüsszel, hogy a háború az lehetőség szerint minél hamarabb véget fog majd érni, hogyha a szankciókat bevezetik, Oroszország térdre esik, és visszaáll a világnak a rendje. Ehhez képest a háború az elhúzódik, nem ért véget, és mind Oroszország, mind Amerika, mind pedig Kína köszöni szépen, jól van. Azt látjuk, hogy a brüsszeli szankciók pont, hogy az Európai Uniót, az Európai Unió országait térdeltették meg.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. E témakörnél maradunk egy pillanatig, és beszélünk arról is, hogy földadó bevezetését tervezik többek között Hódmezővásárhelyen, és mi erről a kormánynak az álláspontja, és mit tesznek az érintett érdekképviseltek ebbe a témakörben.